Pulszról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
1 óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, regionális híreket hallanak itt a Szent István Rádióban. A mikrofonnál a hírszerkesztő Domán Vivian. Mai adásunk tartalmából. Folytatódnak az útfelújítási munkák a 37-es számú főút egyes részein. Újabb intézkedések jelentek meg régiónkban is a száj- és körönfájás vírus kapcsán. 7. alkalommal rendezik meg Gyöngyösön az aludj máskor 24 órás vetélkedőt. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várom Önöket mai adásunkban. Tartsanak velünk! Újabb intézkedéseket jelentett be a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal, miután ragadó száj- és körönfájás vírust azonosítottak Szlovákiában a magyar határ közelében is, amely szarvasmarha telepeken jelent meg. A járvány kitörésében 3, a magyar határ közelében lévő telep érintett. Egy medvei, egy csiliznyáradi és egy bakai szarvasmarha állományban állapította meg a szlovák hatóság a kórokozó jelenlétét. A súlyos gazdasági kárral járó betegség hazai továbbterjedésének megakadályozása érdekében a NÉBIH elrendelte a határon átnyúló korlátozási területeken a szükséges hatósági intézkedéseket. Taskó József, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei elnöke a megelőzés fontosságára hívta fel a gazdák figyelmét, és emlékeztetett a járvány gazdaságra gyakorolt káros hatásaira is.
Minden gazdálkodónak vagy állattartó telepnek kell lenni egy járványvédelmi szabályzatának. Én azt gondolom, a legfontosabb most ezt a járványvédelmi szabályt betartani. Egy telepre nem szabad, hogy idegenek bárhonnan, bármikor bemenjenek, zárt kapunak kell lenni. Ha mégis szükséges a telepre behajtani, ott fertőtleníteni kell magát, az eszközt, akár az embereket is, vagy nem szabad beengedni. Én azt gondolom, hogy ez különösen sertés és baromfi telepeken nagyon komolyan, de a tehenészeti telepeken is most ez fontos kérdés, hogy előzzük meg, óvjuk meg az állatainkat ettől a járványtól, mert ez egy nagyon komoly, nagyon veszélyes gazdasági károkozást képes okozni bármelyik gazdálkodónak, de akár az országnak is, hogyha jelen pillanatban kitört járvány is látjuk, hogy okozott problémát, különösen kereskedelem értékesítés területén. Ez ragadó száj és körönfájás, ugye ez több napig képes akár az embernek a ruháján is ellenni, hogyha olyan helyen tartózkodott, ahol volt vírus, vagy a szél képes elvinni egyik helyről a másikra. Ez ottan megtelepszik, több napon keresztül fertőző képessége van ennek a vírusnak. Én azt gondolom, hogy ez az, ami ezzel az járvánnyal nagyon aggasztó, hogy ilyen könnyen vihető egyik telepről akár a másikra, vagy az ország egyik részéről a másikra. Ezért fontos, hogy a szabályok betartását mindenféleképpen a gazdálkodók végezzék, csinálják a saját érdekükbe, meg hát, amit említettem is, nagyon komoly gazdasági kár. Ma egy több százas tehenészeti telepnek az értéke több száz millió, vagy akár milliárd forint kárt is tud okozni egy ilyen járvány.
Taskó József a továbbiakban arról adott tájékoztatást, hogy a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara anyagi támogatást nyújt a frissen bekapcsolódó gazdák számára, de ezen kívül erdősítésre és még terménytárolásra is lehet pályázni.
Most viszonylag sok pályázat ki lett írva a tavaszi időszakban. Az elsőt említeném, a kisüzemes pályázatot. Ezután viszonylag nagy az érdeklődés. Ugye már az első beadási időn túl is vagyunk, mert ez március 5-től 18-áig kellett, de lesz egy március 19 és április 1-e, és ehhez a pályázathoz még októberben is hozzá lehet majd férni. Ez október 1-e és október 14 között, majd október 15 és 27 közötti időszakra. Ugye a kisüzemes pályázat az 10 millió forint visszanemtérítendő támogatás, vagyis a 10 millió forint a pályázat értéke, ennek 85%-a visszanemtérítendő támogatás. annyi szükséges tudni, hogy ezt a falugazdászok is ezt a pályázatot írják. Igaz, hogy a megyénkben nem minden falugazdász, de akit érdekel ez a pályázati lehetőség, az kérdezze a falugazdászokhoz, és ők oda fogják irányítani ahhoz, aki a pályázat készítést csinálja. Ennek az elején van egy felmérés, hogy megfelel-e annak a feltételeknek a gazdálkodó, hogy pályázatot is tudjon beadni. A saját erő az ugye 15%. Ez ugye különösen kezdő vállalkozás gazdálkodók pályázhatnak. Ennek az a célja, hogy minél többen tudjanak bekapcsolni gazdálkodási, megélhetési formát is tudjanak ez mellett maguknak teremteni, vidéki embereknek munkalehetőség. Hát ezek fontos szempontjai ennek a pályázat kiírásnak. Én azt gondolom, hogy most az első körbe az országos felmérések alapján több mint 100 jelentkező van, többen jelentkeztek, de ugye nem mindenki felel meg a pályázat kiírás feltételeinek.
Folytatódnak az útfelújítási munkák a 37. számú főút egyes részein. A tavaly elkezdett felújítás a téli időszakban leállt, de a jó idő beköszöntével újra munkagépek vonulnak fel az érintett területekre. Kolesár Krisztián tudósítónk összeállítása szól.
A szokottnál óvatosabb és körültekintőbb közlekedésre hívja fel az autósok figyelmét a Magyar Közút. A tavasz és a jó idő megjelenésével a már elkezdett, vagy éppen az idei évre tervezett útfelújítási munkák országosan elkezdődnek. A 37-es számú főút mintegy 13 kilométeres szakaszának felújítása szintén már egy elkezdett munka folytatása. Peiker Tamás, megyei igazgató kiemelte, egy-egy ilyen útburkolati felújítás összetett munkálat. Az úttest mellett a patkák és az árkok rendezése és tisztítása is megtörténik, amely elnyújthatja a folyamatot. Arra kéri az autósokat, hogy minden közlekedő szánjon több időt az utazásra, és kísérje figyelemmel a tájékoztató táblákat.
Tavaly évben kezdődött meg egy 13 kilométeres útszakasz felújítása, amiből a felét a kivitelező tavaly évben elkészítette, és a tél miatt kicsit abba kellett hagyjuk a munkát, de idén, ahogy a keverőtelepek kinyitottak, rögtön elkezdtük és folytatjuk a felújítást. Most is egy 6,5 kilométeres szakaszon kezdődött el a újjáépítés.
A 46-os és az 59-es kilométer közötti útszakasz között mindkét sávot felváltva érintik majd a munkálatok.
A meglévő burkolat lemarása után két új réteg aszfalt kerül majd az útra, ugyanúgy, mint az előző szakaszon, és így egy egybefüggő 13 kilométeres új útszakasz fog elkészülni. Jelenleg az árok tisztítás folyik, gyakorlatilag előkészítik a terepet ahhoz, hogy az aszfaltozás elinduljon. Árok tisztítás után érkezik majd az aszfaltmaró, és akkor utána pedig a finisherek fognak gőzerővel dolgozni. Ez a szakasz a meglévő aszfalthoz fog csatlakozni, úgyhogy itt most egy hosszú útvonalon lesz majd jó burkolata a 37-esnek. Valóban ugye a táblákat már az egész szakaszon kihelyeztük, hiszen folyamatosan dolgoznak a kivitelezők egyik részen. A árok tisztítása, patkanyeséssel haladnak, a bozótírtással, illetve hamarosan érkezik, ahogy mondtam, a aszfalt maró, és akkor már egy komoly látványos munkavégzés kezdődik el.
7. alkalommal rendezik meg Gyöngyösen az Aludj máskor 24 órás vetélkedőt. Április 5-én és 6-án, melyen középiskolás diákok mérhetik össze tudásukat különböző feladatokban egy teljes napon keresztül. A részletekről Bak Vivient, a Gyöngyösi Nonprofit Kulturális Kft. Ifjúsági referensét hallják.
Bár ez a 7. alkalom, de nem 7 évvel ezelőtt kezdődött Gyöngyösön ennek a vetélkedőnek a hagyománya. Menet közben volt egy-két éves időszak, főként ugye a Covid miatt, amikor ez kimaradt. Ennek a vetélkedőnek a hagyománya arra nyúlik vissza, hogy szerették volna a szervezők, illetve az akkori ifjúsági referens, hogyha a városunkban is van valami olyan program, ami egy kicsit meg meg tudja szólítani, meg tudja mozgatni a középiskolás technikumos, illetve szakképző iskola diákjait, és egy kicsit össze tudja őket kovácsolni. Ezt a vetélkedőt egy animátori csapat bonyolítja le. Ez a csapat több mint 20 évvel ezelőtt kezdte a pályafutását. Győrből indult el ez a vetélkedő, és azóta már ország szerte elterjedt, és többek között Gyöngyös az egyik ilyen fix állomása, ahol már nagyon sokszor ugye megrendezésre került. Mivel 24 órán keresztül tart, ez már egy olyan időintervallum, amikor a csapatok, a diákok meg tudnak nyílni egymás előtt, és egy éjszaka egyébként is azt gondolom, illetve az a tapasztalat, hogy a falak jobban leomlanak az emberek között, és a diákok között is így van. Ezáltal egy mélyebb ilyen kapcsolat jön köztük létre. Mivel ugye ez a játékmestereknek a saját szellemi terméke, és ezt nem is adják ki nekünk, és ez többek között azért is jó szerintem, mert így nincs lehetőség csalásra, hanem mindenki ugyanabban a pillanatban, ugyanakkor tud meg minden feladatot, minden előfeladatot, hiszen nem csak április 5-én és 6-án a vetélkedő napján kerülnek kiosztásra ezek a feladatok, hanem van egy előfeladatosztás, ami éppen tegnap történt meg, tehát most már tudjuk, hogy mi ennek az idei vetélkedőnek a témája. Vannak olyan játékelemek, amik minden évben megfordulnak, előfordulnak, viszont minden évben valamilyen más formában valósulnak meg, illetve, ahogy az előbb is említettem, minden évben más a témája, más a tematikája ennek a vetélkedőnek, és ezáltal ugye új programokra, új kellékekre, új eszközökre, új játékelemekre van szükség. Tehát ez fizikai, szellemi, kapcsolati empátiát fejlesztő, tehát hogy olyan szinten színes, hogy egyszerűen nehéz összefoglalni és leírni, de az élet minden teréről, minden készségét megpróbálja megfogni és fejleszteni és kicsit mozgatni.
Kedves hallgatóink, most az időjárásról. Dél felől egyre nagyobb területen megnövekszik, megvastagszik a felhőtakaró. Északon ugyanakkor reggelig még lehetnek derült, gyengén felhős tájak. Az északi északkeleti országrész kivételével bárhol előfordulhat kisebb eső. Az északi északkeleti szél helyenként megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 5 és 10 fok között valószínű. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2025. március 27-én. Munkatársaim voltak Koleszár Krisztián, Grunda János és Fekete Gábor. Búcsúzik a hírszerkesztő Domán Vivian.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. A Szent István Rádió. A jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét Berec Renátát hallják. Híreink egy-egy mondatban. Idén is hamarabb kezdődtek a tavaszi munkák a Városgondozás Eger Kft-nél. A holokauszt 80. évfordulójára jelent meg a Sátor Aljaújhelyi pedagógus kötete. Ezek mai műsorunk főbb témái. Hamarabb kezdődtek a tavaszi munkák idén is a Városgondozás Eger Kft-nél. Igyekeztek minél hamarabb elkezdeni a fűnyírási munkákat is a csapadékosabb időjárás miatt. Ezen a héten már három körzetben is elkezdték a munkát. A tavaszi teendőikről Eged István Renátó, a Városgondozás Eger Kft. Ügyvezető igazgatója nyilatkozott rádiónknak.
A március 15-éig volt a téli hóügyeletünk. A 15-i ünnepi hétvége után kezdtük el a tavaszi felkészülést. Itt a erős csapadékos időjárásra arra való tekintettel várjuk, hogy a fű növekedése intenzíven meg fog indulni, amint a néhány napig egy napsütéses, melegebb időjárás lesz. Úgyhogy amikor nem esik az eső, akkor igyekszünk már a fűnyírással elindulni, és inkább előre dolgozni, hiszen minél hamarabb elkezdjük a fűnyírási munkákat, annál jobb lesz a kezdő állapot a fűnek a fő növekedési szezonjára. Tehát itt már ezen a héten három körzetben, három csapattal elkezdtük a fűnyírást. A mai napon éppen a Deák Ferenc utat csinálják a kollégák, de a Sas úton is, illetve a Károly Mihály úton is végzünk fűnyírási munkákat, illetve ilyenkor igyekszünk az adott területet teljes körűen rendbe tenni. Tehát a fűnyírás mellett, ha még maradtak esetleg falevelek a téli őszi szezonból, akkor természetesen azt is összegyűjtjük, a kis darabos elhullott szemetet, hulladékot összegyűjtjük, illetve a szegélyek mellett lerakódott sarat is igyekszünk eltávolítani. Ezek területenként változnak, hogy ezekből hol mekkora mennyiség van, igyekszünk alkalmazkodni a adott terület igényeihez, és minél gyorsabban és minél hatékonyabban teljes körülön rendbe tenni az adott helyszínt.
Nagyjából ilyenkor szokták kezdeni márciusban a tavaszi munkákat, vagy ez most hamarabbra, vagy későbbre esett a korábbi évekhez képest?
A korábbi években, régebben azért, amikor még olyan volt az időjárás, akkor ritka volt, hogy márciusban már el kellett kezdeni nyírni a füvet. A tavalyi március éppen egy elég különleges volt, ott nagyon hamar, nagyon meleg időjárás köszöntött be, tehát ott már a március 15-i hetet követő héten már azonnal kezdtük is a fűnyírást. Most ahhoz képest egy héttel később, tehát ezen a héten, március végén kezdtük meg a fűnyírást. Én véleményem szerint ez még mindig egy korai munkakezdés, de igyekszünk korán neki látni ezeknek a feladatoknak, éppen azért, hogy április-májusra már egy jó kezdeti állapot legyen, és ne forduljon elő az, hogy az egész városban nagyon sok helyszínen 20-30 centis akár térdig érő fű is lenne, ezt igyekszünk elkerülni.
A csapadékos időjárás adott-e valamilyen többletmunkát, hiszen itt mondjuk egy igazán különleges zivatar tarkította az időjárásunkat, ami elég sok koszt is hagy maga után ilyenkor.
Így van, amikor ilyen nagy mennyiségű csapadék zúdul le, akkor utána mindig sok sár marad meg az utak, járdák, szegélyek mentén. Ezeket ilyenkor igyekszünk eltávolítani, de ezt is úgy a leghatékonyabb, hogyha ott végezzük ezt a munkát, ahol egyébként is vagyunk a fűnyírási vagy a gyomlálási munkák végzése során, tehát időbe telik, mire körbeérünk az egész városon, és minden fenntartási területet rendbe tudunk tenni, de az önkormányzattal, illetve a városüzemeltetési irodával, valamint polgármester úrral is aktívan tartjuk a kapcsolatot, és amikor tőlük érkeznek bejelentések, amik sok esetben a lakosság részéről továbbított bejelentések, akkor ezekre soron kívül eseti jelleggel igyekszünk reagálni, erre is van egy külön csapatunk, aki kifejezetten ezekre akár közvetlenül hozzánk, akár az önkormányzaton keresztül érkezett bejelentésekre reagál, és az eső után például sok helyen volt sár vagy kavics átfolyás vagy lerakódás az utak mentén, ezeket is igyekszünk minél hamarabb eltávolítani.
Hol tartanak a virágosításban, elkezdődtek-e már a munkák?
Igen, ugye most nyílnak ki a tavaly elültetett két nyári növények, tehát az árvácskák most fognak újra megújulni, és még több virággal kihajtani, úgyhogy a következő hetekben, hónapokban bízunk benne, hogy a már ismert és megszokott helyszíneken ismét nagyon szép virágos lesz Eger. de közben természetesen az egynyári növények beszerzését azt már elindítottuk, még tavaly decemberben egyeztünk meg a beszállítónkkal, tehát már megvan a terv a növények fajtájára, a darabszámaira. Az egynyári növényeket május közepétől június végéig tartó időszakban fogjuk elültetni. Egynyári növényekből több van egyébként, mint a kétnyári növényekből, tehát vannak olyan helyszínek, ahol csak nyáron van virág, úgyhogy nyártól lesz igazán virágos eger, de most is az árváskák már nagyon szépen nyílnak, és hamarosan az elültetett hagymás növények, a tulipánok is bízunk benne, hogy minél hamarabb kivirágoznak. Itt ugye, ami tavaly nagy sikert aratott, az a színházzal szemben a 60-i kaputéren a piros-fehér tulipának váltakozása, ami a zöld levéllel együtt egy a nemzeti színű piros-fehér-zöld hatást adja ki, az nagy sikert aratott, úgyhogy ezt idén is megismételtük. De idei újításunk, ami már hamarosan, sőt már most is látható a Dobótéren, a önkormányzati hivatal előtti kiemelt virágágyásokban már kezdenek kinyílni a tavaly megígért meglepetés növények, ezek hamarosan láthatók lesznek, egyébként ez császárkorona nevű hagymás növények, ezek már kezdenek kinyílni, a leveleik már láthatók, hamarosan a virágok is látható lesz, ez ugye meglepetés, ilyen még nem volt korábban Egerben, de bízunk benne, hogy nagyon szép lesz.
A holokausz 80. évfordulójára jelent meg Wagner Ilona, sátoraljaújhelyi pedagógus és Akik megmenekültek című kötete, amelyben olyan elbeszélések olvashatóak, amelyeket azok a zsidó származású emberek osztottak meg a szerzővel, akik túlélték a koncentrációs táborok borzalmait és hazaték. Legutóbb egy sátoraljaújhelyi középiskola diákjainak mutatta be kötetét.
1997 és 2018 között volt az az időszak, amikor én az életem nagy részét a zsidóvallású emberek között töltöttem, és jegyzeteltem. Sok minden lesz hasonló, amit el fogok mondani, mert többen ugyanazt tudják elmesélni, mert szinte egy helyen voltak. Azért gondoltam, hogy csokorba fogom ezeket a történeteket, mert keveset lehetett hallani azokról, akik visszajöttek. Elmentek semmi nélkül, visszajöttek semmi nélkül, sőt a házukba már más lakott, és ezért abszolút új életet kellett nekik kezdeni. Személyes tapasztalatom írom le a túlélők elmondása szerint. Nem tettem hozzá, nem vettem el. Sok vívódás után meglátogattam egy csoporttal az Auschwitz-Birkenau tábort, ahová nagyon féltem elmenni, nem a látványtól, hanem saját magamtól, mert az én emberkéim, akik ezt túlélték, Birkenauba voltak többségben. Hát nem volt egyszerű, nekik sem, meg nekem sem. Az elmeséltek alapján több cigány származású ember is volt közöttük, és azt is elmondták, hogy egy nagyon rövid ideig voltak csak, és utána valahogy eltűntek, de kérdezni sem lehetett, ezért nem is tudják, hogy hová. Ezekből az emlékekből gyűjtögettem én össze ezeket a dolgokat, de volt, aki azt mondta, hogy írja csak nyugodtan, hogy tudják meg, hát ha leírja. Hát én leírtam, és nehezen fogtam hozzá a férjem biztatására, ezért most jelent meg, de emlékkönyvként gondolom, mert most van ennek a szörnyű dolognak a 80. évfordulója, hogy hát ha tanulunk. Voltunk Pelejtén egy emlékhelyen, és akkor mondta a rabbiol, finale rabbi úr azt mondta, hogy kevés a fiatal. Én pontosan a fiatalokat szeretném megszólítani, mert ebbe a könyvecskébe 13 évestől 23 évesig voltak ezek az emberek a gettóban, és a középiskolások pontosan ezek az emberek. Merem remélni, csak remélni, hogy meg fognak hallgatni, és meg fogják érteni, hogy miért is szóltam most hozzájuk.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, a mikrofonnál a hírszerkesztő Domán Vivian.
Lábadozása miatt március 26-án délelőtt a Szent Atya nem tudta megtartani a szokásos szerdai általános kihallgatást. A Szentszék viszont közzétette az erre az alkalomra készített katekézisének szövegét. Ez folytatása a Jézus Krisztusról, ami reménységünkről szóló jubileumi katekézis sorozatnak. Ezekben a hetekben a katekézisek Jézus találkozásait veszik sorra. A tegnapi beszéd témája a szamariai asszony története volt. A Szent Atya kiemelte, Jézus vár ránk, s úgy intézi, hogy épp akkor találjunk rá, amikor azt hisszük, hogy már nincs remény számunkra. A történet kapcsán elmondta, ez ugyanis a feltárulás pillanata. Jézus messiásként ismerteti meg magát az asszonnyal, és az ő életére is fény derít. Segít neki, hogy új módon olvassa élettörténetét. Újabb misszióba indul Afrikába dr. Fodor Réka, aki ezelőtt még elhozta legújabb kötetét az EGRI közönségnek is. Ez az út a doktornő életében már a 20. orvosmissziós utazás lesz. Elsőként az EGRI Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium tanulóinak és pedagógusainak tartott tanúságtételt, és mesélt hivatásáról is. Az Afrika Alapítvány misszióinak története a nigériai Onitsában működő Borromeo Szent Károly kórházban folyó munka, az ottani betegek gyógyítása számunkra elképzelhetetlen körülmények között, iskolák alapítása, a nővérképző támogatása és ösztöndíjprogramok kapcsolódnak dr. Réka nevéhez. Afrika, ahogy a doktornőt Afrikában elnevezték, nem ismeretlen az EGRI közönség előtt, hiszen első két kötetét is nagy érdeklődéssel fogadták. A nap folyamán a diákokkal való közös beszélgetés után az EGRI Eseki Palota turisztikai és látogatóközpont erdődi termében a Főegyházmegyei Könyvtárral közös szervezésben mutatta be legújabb, idén februárban megjelent Afrika 3 című könyvét, amely a 16. missziós útját mutatja be.
Már 3 év egyszer megíródott egy kézirat, az ugye még a Gregus Sándor a férjem írta, de az egy balesetben elégett, és ez az elégés után kiderült nem sokkal, hogy áres betegségben szenved, és nagyon hamar meghalt. Így aztán ott álltunk Afrika könyv nélkül. De én nem is gondoltam volna, hogy lesz ebből folytatás, mert én nem vagyok író, tehát én nem akartam ezt a könyvet újra megírni, főleg, hogy nem tudtam az első kettőt se nélküle. Viszont jelentkezett Német Lila barátnőm, aki egyébként újságíró, és azt gondolta, hogy segít abba, hogyha nem is olyan lesz, mint amit a Sanyi megírt, egy másik könyvet, amely egy interjú kötet lenne, amiben megelevenednek azok a szereplők, akikről évek óta mesélek, Izunna atya, Bazid atya, az érsek, a Amaka nővér, és mondtam neki, hogy ez nagyon jó ötlet, mert ő már rég is akart jönni misszióba, csak nem orvos, ezért nem volt rá igazán szükség, és azt mondta, hogy inkább azt a pénzt, amit ő repülőjegyére hasznosítanék, azt inkább adjam oda a maláriás gyerekeknek. De ez egy apropó volt arra, hogy mégis kijöhessen. Egy fantasztikus két hetet töltöttünk együtt tavaly, pont ilyenkor, húsvétre mentünk ki, és elképesztő sokat nevettünk, tehát az a sok borzasztó dolog, amit tényleg történik, az is le van írva a könyvbe, de emellett azt mondta a Lila, amikor azt jöttünk, hogy ő életében nem nevetett ennyit, mint ebbe a két hétbe, és így sokkal több lett, mint egy interjúkötet, mert megírt az úti naplóját, és attól egy felgeteges jó történeteket. Ha az ember ki van misszióban, úgy is történnek a dolgok. Megírni hosszabb idő egy könyvet, mint elolvasni, úgyhogy ez az egy évvel ezelőtti történet, én azóta már 3-szor voltam kint, tehát ez a 16. misszióról szól, illetve arról, ami a 2-es és a 3-as kötet között, az a 4-5 évet összefoglaljuk az én interjúmba. De azóta már most megint mentem ki 3-szor, most megyek ki 20-szorra, nem sokára, pár nap múlva. Hát ezt majd az Afrika 4-be fogjuk valamikor egyszer leírni.
A doktornő példája sokakat szólít meg a cselekvő szeretet gyakorlására, s hathatós segítségnek köszönhetően misszióira egy-egy orvoscsapattal, segítőtársakkal térhet vissza afrikai otthonába, megmutatva másoknak is azt, hogyan lehet boldogan és alázattal enyhíteni mások szenvedését, és hogyan lehet életeket menteni és tízezrek életét megszépíteni elképzelhetetlen körülmények és nélkülözés közepette. Vas Réka orvostanhallgatót, az alapítvány önkéntesét hallják.
13 évesen találkoztam először Rékának a munkásságával egy videóműsorból, és hát nagyjából annyi idős voltam, mint ő, amikor először találkozott Afrikával. és hát egyből megtetszett ez a missziós munka, de aztán úgy éreztem, hogy hát ez olyan rendkívüli embereknek való, nem pedig az ilyen mindennapi embereknek, mint én, úgyhogy sokáig csak így nézőként vettem részt így az életében, így követtem a munkásságát, meg nem tudom, részt vettem a dolgokban, de nem csak így a színfalak mögül bőven. És aztán elmentem én is az orvosi egyetemre, orvosnak tanulok, most másodéves vagyok, és aztán egyszer csak így újra összehoztak az útjaink Rékával, találkoztunk Fodor Réka doktornővel, találkoztunk egy egyetemi órámon, Csókai professzornak az előadásán volt meghívott vendég, és nagyon feltámadt így a szívemben ez az Afrika történet, és úgy éreztem, hogy sokkal szívesebben szállnék bele még inkább a szervezésbe, úgyhogy felajánlottam, hogy ilyen háttérből szívesen segítek, és aztán most úgy alakult, hogy a novemberi nagy misszióba, ahova Réka visz majd ki csapatot is, oda be tudok csatlakozni önkéntesként.
Az EGRI eseményen elhangzott, az Afrika 3 című könyv egy interjú kötet beszélgetésekből áll, kiegészítve a szerző személyes élményeivel és lánya Gregus Anna fotóival, melynek alcíme egy afrikai törzs tanítása arról, hogy a boldogság nem a szenvedés hiánya. A kötethez Székely János szombathelyi megyés püspök és Csókai András idegsebész missziós orvos írt ajánlást. Dr. Fodor Réka és segítői vallják, meg kellene tanulnunk a sokat szenvedő nigériaiaktól, keressük meg az életünkben, környezetünkben azt, aminek örülni tudunk. Urunk születésének híruladása gyümölcsoltó boldogasszony ünnepén Veres András győri megyés püspök a gyermekeket váró gyermekre vágyó házaspárokért mutatott be szent misét a győri nagy boldogasszony székesegyházban. Gyümölcsoltó boldogasszony napja az életvédelem ünnepe is. A főpásztori szentmise keretében sor került a lelki adoptálásra, azaz elkötelezett hívek ígérettételére, akik vállalták, hogy 9 hónapon keresztül napi 1/10 rózsafüzért és egy rövid imádságot mondanak egy megfogant veszélyben lévő magzatért. Az ünnepen jelenlévő gyermeket váró házaspárok áldásban részesültek. Új rendfőnököt választottak a szalézi rend élére. A Don Bosco Szalézi Társaság a 29. egyetemes káptalanja megválasztotta az új rendfőnököt, Fábio Attard atyát. Ő Don Bosco 11. utódja, aki arra hivatott, hogy vezesse a szalézi rendet, és fenntartsa karizmáját a fiatalok, különösen a legszegényebbek és legsebezhetőbbek szolgálatában, a világ 136 nemzetében. A 220 tartományfőnök és küldött, akik Torinóban a történelmi Valdocco anyaházban gyűltek össze, a zsinati megkülönböztetés intenzív utazásának végén a kortárs szalézi identitás teljes mértékben megtestesítendő Don Fábio Attard rendtársat nevezték ki rendfőnöküknek. Karizmájával Don Fábio egy 13.750 megszentelt életet élő személyből álló közösséget fog éltetni és irányítani, akik az 5 kontinensen 92 tartományfőnökségbe szerveződnek. Még tart a katolikus Caritas, Tartós Szeretet nevű nagyböjti tartós élelmiszer gyűjtése, amely már a 14. alkalommal kerül megrendezésre. A hívek március 23-a és 30-a között helyezhetik el adományaikat a templomokban kijelölt helyre, vagy a Caritas honlapján megadott gyűjtőpontok egyikén. Evezza mére mottóval idén is nyílt hétvégét szerveznek az EGRI Érseki Papnevelő Intézetben. A március 28-a és 30-a között zajló program célja, hogy a fiataloknak bemutassák a szemináriumot és a kispapi életet, valamint a közös imák, beszélgetések, tanúságtételek által megerősödjön bennük a hivatás gondolata. A Heves vármegyei nagykökényesen hálaadó és engesztelő keresztutat tartanak március 29-én szombaton 14 órától. Az idei immár 11. alkalommal megrendezendő községi keresztút mottója: a kereszt életet ad azoknak, akik Jézussal hordozzák. Az imádságos alkalmat szervezi és vezeti Szabó Imre sekrestyi és harangozó. A keresztútjárás a nagykökényesi katolikus templomtól indul, és oda is tér vissza. Mindenkit szeretettel várnak, hiszen van miért hálát adnunk és engesztelnünk a mindenható és irgalmas Istent. Az EGRI Római Katolikus Egyetemi Lelkészség szeretettel vár minden érdeklődőt idei nagyböjti imaestjére április 2-án 18 órától a Líceum kápolnájában. A program keresztúttal kezdődik, majd 19 órától Szent Mise lesz, melyet Cárán Bálint celebrál. Közreműködik a Talentum együttes. Az este Agapéval és kötetlen beszélgetéssel folytatódik ezután. A budapesti alkantarai Szentpéter templom közismertebb nevén a pesti belvárosi Ferences templom és a férfi szerzetes előjárók konferenciája szervezésében nagyböjti lelki gyakorlatot tartanak az érdeklődő pedagógusok számára április 3-ától 5-éig. A lelki gyakorlatot Dejcsics Konrád bencés szerzetes gimnáziumi tanár, a Pannonhalmi Főapátság kulturális igazgatója vezeti. A három estét felölelő lelki gyakorlatnak a Budapest belvárosi Ferences templomat helyett. A program során lesz keresztút, pódiumbeszélgetés az egyház és az iskola jövőjéről Glovicki Zoltánnal és Gájer Lászlóval, valamint szentmise és elcsendesedési is. Szeretettel hívnak és várnak minden érdeklődőt az Egri Don Bosco nővérek tavaszi családi napjukra, a Laura Vikunya családi napra, április 5-én 10 órától 15 óráig. A program során a kisebb korosztályt játékos programok várják, a közös ebéd után szent mise lesz. A családi programra a szülőket, nagyszülőket is várják, a Malom utca 11 szám alatt található Egri Szalézi oratóriumba a szervezők. A program ingyenes. Megújult zenei programok az Egri Bazilikában. A felújított Egri Bazilika nagyböjti egyházzenei áhítattal várja az érdeklődőket április 5-én 17 órától. Az áhítat során Kakuk Ferenc kápolnai plébános tart elmélkedést, emellett a böjti időszakhoz kapcsolódó liturgikus szövegekre íródott orgona és kórusművek hangzanak el. Orgonán Johann Sebastian Bach műveit hallják Kubik Tamás, a Főszékes Egyház orgonaművész karnagy előadásában. A kórusműveket pedig a 2024-ben alakult fiatal egri énekesekből és művészekből álló Vox Eterna kamarakórus szólaltatja meg. Az áhítatra szeretettel várnak mindenkit. A Mindszent Karizma közösség tagjai szeretettel hívnak és várnak minden érdeklődőt április 12-én, a 8. közösségek regionális karizmatikus találkozójára, melynek helyszíne a miskolci Vörösmarty Mihály Katolikus Általános Iskola, a Mádai László utca 2 szám alatt. A program 8 órától kezdődik regisztrációval, majd köszöntő lesz 9:30-tól. Dicsőítést tart Csészér László és zenekara, majd a tanítás 11:15-től lesz. Szabó József, a Miskolc Diósgyőri plébános, Legyetek szentek címmel tartja meg előadását. Az ebédszünet után műhelyek lesznek, majd a szünetet követően 15:45-től szentségimádás és közbenjáró ima szolgálat lesz a Szent Ferenc kisnővérei vezetésével. 17:30-től a szentmisét Lóci Tamás atya celebrálja. A hozzájárulás a találkozóhoz 3500 forint, mely tartalmazza az ebédet és egy váltáskát. Kérik a közösségek vezetőit, hogy a hozzájárulás összegét közösségenként a helyszínen a pénztárnál készpénzben szíveskedjenek befizetni. Regisztrálni április 1-ig lehet a regisztrációs lap kitöltésével. A találkozóval kapcsolatban érdeklődhetnek és információt kérhetnek. Juhász Gelencsér Anettnál a 0670-933-8026-os telefonszámon, vagy a karizmatikustalálkozókukac@gmail.com e-mail címen. Idén is lesz hagyományos Egedhegyi keresztút Egerben, április 12-én szombaton. A dobótéri gyülekező a Minorita templom bejáratánál várja a túrával egybekötött lelki programra érkezőket. A 9:30-kor kezdődő keresztutat rossz idő esetén is megtartják, csak rövidített útvonalon. Elindult a regisztráció az idei Egerszalóki ifjúsági találkozó és lelki gyakorlatra. Az online jelentkezést a program Facebook oldalán is megtalálják az érdeklődők. Az esemény idén július 10-e és 13-a között lesz, a hagyományoknak megfelelően színes és változatos programkínálattal, lelki feltöltődéssel. 2025-ben is indít kántor alapszakot az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem az Egri Hittudományi Főiskolával együttműködésben. A jelentkezés határideje május 20-a. A képzés célja olyan kántorok szakmai képzése, akik a kántori szolgálat ellátása mellett képesek az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, és felkészültek az egyházzenéért felelős szolgálatra, valamint az egyházzene elméleti és gyakorlati ismereteinek birtokában képesek a különböző életkorú plébániai csoportokkal való foglalkozásra. 2025-ben is folytatódnak az ifjúsági találkozók Nagymaroson. A soron következő a tavaszi találkozó, május 24-én, az őszi pedig október 4-én lesz. A tavaszi találkozó mottója reményre hívtál. A program 9 órakor a Szent Ferenc kisnővéreivel kezdődik, majd Zopf Klára nővér tanítása lesz. Ezután szentségimádás és műhelyfoglalkozások várják az érkezőket, a 16 órai Szent Misét pedig Martos Levente Balázs, Esztergom budapesti segédpüspök celebrálja. A zenei szolgálatot a Gável család végzi. Kedves hallgatóink, az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánradio.hu oldalon. Egyházi híreinket hallották. Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Domán Vivien és Kolászár Krisztián. A szerkesztőt Berec Renátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap 17 óra 15 perckor jelentkezünk. A viszonthallásra!
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
Love a woman, to understand her, you gotta know her deep inside. Hear every thought, see every dream, and give her wings when she wants to fly. Then when you find yourself lying helpless in her arms, you know you're real.
A régió sportja.
Elsősorban a fejlődést nevezte meg elsődleges idei céljának Bondár Anna, hajdúszoboszlói teniszező, a női tenisz világranglista 88. helyezettje. Ezüstérmet szerzett a HEP kupában a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks férfi kosárlabda csapata. Kiválóan szerepeltek a miskolci Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola grundbirkózói a Diákolimpia országos döntőjében. Címvédéssel zárult a Szövetség Kupa kispályás labdarúgó torna. Ennyit dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Elsősorban a fejlődést nevezte meg elsődleges idei céljának Bondár Anna, hajdúszoboszlói teniszező, a női tenisz világranglista 88. helyezettje. A 27 éves játékos elmondta, tavaly hullámzó idénye volt, egyfelől 4 torna győzelemmel és top 100-as helyezéssel, ugyanakkor fájó vereségeket is szenvedett. Nem voltam kiegyensúlyozott, és az a célom, hogy ezen javítsak, megingások nélkül. Az egyik legfájóbb momentum a Roland Garros selejtezőjében az első körös búcsú volt, ráadásul ez az egyik kedvenc tornám, fogalmazott Bondár Anna. Ezüstérmet szerzett a HEP kupában a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks férfi kosárlabda csapata. A kék cápák a Kaposváron megrendezett négyes döntőben először 97-76-ra legyőzték a Tiszaújvárost, majd a fináléban 91-72-es vereséget szenvedtek a Kaposvártól. Mohácsi Mátét, a Nyíregyházi Élsport Kft. Ügyvezetőjét hallják.
Elsősorban gratulálok a csapatnak, és nagyon örülök a második helynek. Büszkén mondhatom, hogy egy nagyon komoly eredmény ez a Kupa ezüstérem. Kicsit visszamennék az időben, hiszen nekünk volt úgymond a legnehezebb sorsolásunk, hiszen három NB1B piros csoportos csapattal kellett a Salgótarral, a Deaccal, illetve a BKG-val felverni először a versenyt, hogy egyáltalán ide kerülhessünk a négyes döntőbe, és ott egy kicsit a Fortuna ránk mosolygott, amikor a Tiszaújvárosra kerültünk az elődöntőbe. Hiába ők egy zöld csoportos csapat, viszont ott a közvetlen élmezőnybe tartoznak, és feljutási vágyaik vannak. Ennek mérten megerősített a keretüket, légiósra látok fel ellenünk, tehát előzetesen nem volt egy könnyű mérkőzés, azt gondolom, hogy végig kézben tartottuk, és végül sima 20 pontos győzelmet arattunk, majd következett a döntő a Kaposvár ellen. Polifer Bendegúszon, ugye Hibján Mátét is elvesztettük korábban, tehát egy fiatal játékosunk sem játszott, és egy nagyon extra mérkőzése volt az elődöntőben az amerikai légiósunknak, és nagyon extra mérkőzése lett volna egyébként a döntőben is, hiszen 10 pár perc alatt már 14 pontnál volt. Volt sajnos egy technikai hibája, utána megsérült a bokájára, még visszajött a pályára, de ott egy szerencsétlen esetben sportszerűtlent vétett, így a kiállítás sorsára jutott. Addig gyakorlatilag egál meccset játszottunk a Kaposvárral, amit azt gondolom tudtunk volna tartani a végéig, és egy egylabdás meccsen dől el a sorsunk. Így egy kicsit csalódottak voltunk, hiszen azért mínusz 3 emberrel ezt az emberfort, ezt nem tudtuk mi előnyünkre hozni, vagy a mi előnyünkre fordítani, úgyhogy megérdemelt volt a Kaposvár győzelme, egy pici rossz érzés volt ekkor bennünk, de szerintem büszkén mondhatjuk, hogy örülünk az ezüstéremnek. Sokaknak ez volt az első ilyen eseménye, nagyon jó helyszín volt Kaposvár, még ha nem is semleges helyszín, hiszen mi éreztük egyedül a bőrünkön, hogy az ellenfél szurkolói ott vannak nagy számmal, viszont le a kalappal a kosárlabdázók szövetség előtt, hiszen nagyon komoly rendezvényt raktak le az asztalra. Én nem gondolom, hogy mi másképp lettünk volna kezelve, mint akár a Magyar Kupa 4-es döntőjének csapatai, mind szállás, mind étkezés, mind körülmények tekintetében ugyanazt az ellátást kaptuk, és hát örültünk, hogy egy kicsit így össze is rázódhatott 3 nap alatt a csapat, hiszen egészen a záró eseményig ott voltunk, úgyhogy csapat kohézió szempontjából sem volt rossz ez a 3 nap. Mindenkinek egy pozitív meglepetés a Nyíregyháza idén, hiszen tudják azt, hogy egy nagyon fiatal, 22 éves átlag életkorú csapattal vágtunk neki a bajnokságnak, és ha nem is azt mondom, hogy feljutási reményekkel, meg első osztályú reményekkel vágtunk bele, de már ott vagyunk a közvetlen élmezőnyben, illetve döntőt játszottunk a kupába, úgyhogy örömmel fogadtam a gratulációt, látják azt, hogy mi hosszú távra tervezünk, és nem egy éveket akarunk túlélni, ennek mentén építkezünk tovább, és próbálunk jövőre még erősebb keretet összerakni.
Kiválóan szerepeltek a miskolci Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola grundbirkózói a Diákolimpia országos döntőjében. Gecsei László testnevelőt hallják.
A játék azért fontos, mert fiatal, pici gyerekekről beszélünk, és lehet úgy is küzdeni, hogy játszanak közbe, és igen, természetesen úgy is fognak küzdeni, amikor szabályhoz kötötten és a grundbirkózásnak megfelelően küzdenek, de kell a játék. Mindenképp kell hozzá az, hogy sportiskola vagyunk. Tehát itt azért a gyerekeknek a merítése, az úgymond megtalálása azért a sportképességek alapján történik. És én azt gondolom, hogy ez a tanulás sport, tehát mindennek az együtthatója, az azt mutatja, hogy ott a versenyen is a leginkább sportiskolák szerepeltek a legjobban, és örülök, hogyha úgy tűnik, hogy mi szerepeltünk a legjobban. Én remélem, hogy azzal különültünk el talán a többi csapattól, hogy jó a csapatszellem, egymásért küzdenek a gyerekek, hogy megértették azt, hogy egyik a másikért küzd, és érte is küzdenek. Tehát egy egyéni sportágról beszélünk, birkózásról, grundbirkózásról, de ez egy csapat, ez egy közösség. Tehát azt próbáltam nekik tanítani, hogy soha ne arra számítsanak, hogy a másik győz, hanem mindenki azon gondolkozzon, hogy ő maga győzni fog, és ha mindenki így gondolkodik, akkor remélhetőleg egy 4-3-ra mi győzünk. Szerintem a nagyon nagy többség még keresgélésben van, még akkor is, hogyha azt mondja, hogy megvan a sportága. És ez változhat. Ez különösen akkor volt érdekes, amikor a birkózó versenyek végén hallottam, hogy évekkel ezelőtt mondták, hogy persze, mert a judósokkal jött ide. És én ezt évekig hallgattam úgy, hogy nem mondtam semmit. Aztán amikor olyan kedvem volt, akkor elmondtam, hogy nem. Itt van tornász, kosárlabdázó, kézilabdázó, futballista, és akkor néztek nagy szemekkel, hogy igen, hát igen, mi készülünk erre. Egy évben minden héten egy nap küzdősportóra, egy testnevelésóra. Sokan már olyan viccesen, vagy úgy szoktak nekem köszönni, ahogy én is szoktam nekik köszönni, és hallom, hogy csokolom, puszi. És tehát itt ezek a gyerekek, nálam gyerekek, aztán nyilván, mint sportoló próbálom a belőlük a legjobbat kihozni. És igen, szerintem ez sokkal emberibb kapcsolat, mint hogy csak megtanítom őket valamire. Mi egymást segítjük, és tehát egy jó kapcsolat van mindenképp. Ennél a csapatnál volt, amikor azért sírt valaki, mert nagyon jól sikerült a meccse, vagy a csapatmeccse, és volt, akinek azért volt sírás, mert nem sikerült. De volt olyan, akit megemeltem, és annyit mondtam, hogy ügyes voltál, és magamhoz szorítottam, és onnantól kezdve záporesőként sírt, úgyhogy ők lettek az elsők a pici lányoknál. Én először az Istvánfi Gyula általános iskolában kerültem kapcsolatba a grundbirkózással, a kolléganők mondták, hogy hát el kellene indulni, hogy az iskolának, hát ha ez a judósok hoznak pontot, és hát elindultunk, és akkor még volt megyei, városi, megyei, országos elődöntő, országos döntő, tehát nagyon sok csapat volt, és hát akkor a megyein hetedikek lettünk, és én néztem, hogy mit csinálnak a többiek, milyen fogásokat gyakorolnak, és utána megpróbáltam ezt összerakni a judóval, meg azzal, amit láttam, és a rákövetkező évben Kazincbarcikán utána már az országos döntőben másodikok lettünk. És hát az évek alatt eljutott oda, hogy elkerültem az Istvánfiból, egy darabig, ahogy itt tanítottam óraadóként, meg edzőként, akkor kedves barátommal, meg a gyerekeim oda jártak a Szent Imrébe, indultunk, akkor fiúk, lányok szintén megnyerték az országos diákolimpiai döntőt, és hát azóta itt a Gyarmatival is nyertünk már diákolimpiai döntőt, és rengeteg jó helyezést értünk el.
Címvédéssel zárult a Szövetség Kupa kispályás labdarúgó torna Nyíregyházán. A Filó foci csarnokban 5 csapat mérte összetudását. A győzelmet 100%-os teljesítménnyel a játékvezetők együttese szerezte meg. Kvaka Árpádot, az MLS Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei igazgatóját hallják.
Szinte a szokásos mezőn gyűlt össze, ugye a megyei labdarúgásban dolgozók, a megyei labdarúgásért dolgozók futballoznak ilyenkor egy jót, és ugye a mérkőzések mellett nagyon fontos a beszélgetések is. Ugye 2 csapat a pályán, a másik 3, aki nem játszik, az ilyenkor meg tudja vitatni egymással az ügyes-bajos dolgokat. Ugye az edzők, a megyei edzők alkotnak egy csapatot, a megyei játékvezetők, a megyei igazgatóság, mellettük ugye a spali szurkolók, illetve az ilyen ügyvédek, ügyészek, kormányhivatal alkalmazottak egy vegyes csapatot, és hát idén először meghívtuk a megyei rendőrkapitányság csapatát is. Ugye a rendőrsége is nagyon jó a kapcsolatunk, számtalan megyei mérkőzésen, ha kell, biztosítják a rendet, és egy több rendőr kollega szövetségi ellenőrként dolgozik nálunk is.
Kvaka Árpád elárulta azt is, hogyan telt az átigazolási időszak.
Nem volt unalmas, bár az elmúlt évekhez képest ebben az évben kevesebb volt az átigazolás. Ez szerintem annyira nem meglepő, most inkább már a nyáron odafigyeltek a csapatok, hogy kiket igazoljanak. És ami különleges, és nyugodtan kiemeltem, az elmúlt években mindig volt télen visszalépő csapat, idén ez nem volt. Tehát a holt szezonban senki nem jelentette be, hogy nem kívánja folytatni tavasszal a bajnokságot, úgyhogy bízok benne, hogy ugyanannyi csapattal fogunk télen is rajtolni és versenyezni, amennyi ősszel befejezte.
beszélt a vármegyei szervezet továbbképzéseiről is.
Télen a holt szezonban azért tartottunk több képzést is. Volt az amatőr sportszervezői képzés, az november végén tartottuk az atlétikai centrumba, ott ugye a megyei csapatvezetők, technikai vezetők részére egy 3 alkalmas képzés volt, és a Bozsik intézményi program sportvezetői részére elsősorban az óvodapedagógusok, általános iskolai tanárok részére tartottuk a játékmester képzést, és emellett pedig lesz egy olyan képzésünk, ami teljesen önkéntes, és igazából nem is szakmai, de mégis nagyon fontos, méghozzá az újraélesztő képzés. Ugye 4-5 évvel ezelőtt, amikor kiosztottuk az MLS segítségével is 90%-os, illetve valamelyikében 80%-os támogatással az újraélesztő készülékeket, akkor ugye tartottunk úgynevezett BLS képzéseket, és úgy gondoltuk, hogy 4-5 év múlva ezt mindenféleképpen érdemes felfrissíteni, úgyhogy kiküldtük a csapatvezetők részére, hogy ha lehetőleg azért egy-egy embert képviseljenek, delegáljanak erre a képzésre, hiszen nagyon fontos, hogyha esetleg baj történik a pályán, akkor azért ott legyen és tudja azt, hogy mit kell elvégezni. A játékvezetői képzés 25-en tettek sikeres vizsgát, tehát 25 új játékvezetőnk lehet. Természetesen közülük nem mindenki szeretne működni, de az elsődleges információnk alapján egy ilyen 16-18 fő el szeretnék kezdeni a játékvezetést, ők beléphetnek a megyei igazgatósághoz, és hát bízok benne, hogy ebből a közel 15-16 főből azért egy tucat környékén meg is marad, és akkor azt hiszem, hogy a létszámmal se lenne olyan nagy probléma, körülbelül egy olyan 130-as aktív létszámmal rendelkeznénk, ami szerintem elegendő lenne.
Elárulta azt is, hogy készülnek a vármegyei kupadöntőre.
A helyszínt illetően én nem tervezek változást, tehát az elmúlt években is nagyon jó házigazda volt Kisvárda, és azután is köszönöm mind a kisvárdai önkormányzatnak, mind a kisvárdai egyesületnek, és Révész Attila sportigazgatónak is, hogy minden évben ingyen bérmentve adja a pályát a rendelkezésünkre a kupadöntőre, úgyhogy nem tervezek változást. A pontos idő pedig természetesen a két csapattól függ majd, akik bejutnak, hogy nekik még felel meg.
Kedves hallgatóink! Regionális sport összefoglalót hallottak.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes